Nem. Túlságosan begyepesedett. Nem csak arról van szó, hogy nem akar fejlődni, hanem ellenszegül a változtatás puszta gondolatának is. Ez az. Lehetséges, hogy Annie Wilkes őrült, de hát az értéki ítélete vajon annyira más, mint több százezer emberé, 90%-ban nőké országszerte, akik alig győzték kivárni az újabb és újabb 500 oldalas folytatásokat a viszontagságos életű lelencházi lányról, akit végül a birodalom egyik főrendje vett nőül. Szó sincs róla. Mind csak tortúrát akarták. Őt és csak is őt. Valahányszor egy-két évre szabadságot adott magának, hogy másféle regényt is írjon, hiszen előbb meggyőződéssel, később reménykedve, végül egyfajta elszánt kétségbeeséssel az utóbbiakat vélte életműve komoly hányadának. Csak úgy áradtak a tiltakozó levelek épp ezektől a nőktől, akik közül sokan így írták alá soraikat, az ön első számú rajongója. A levelek hangvétele a fájdalmas értetlenség, a szemrehányás és a nyílt harag között váltakozott. Polt valamiért mindig az első érintette a legérzékenyebben. De a mondani való mindig azonos maradt. Nem ezt vártam, nem erre voltam kíváncsi. Kérem, térjen vissza a tortúrához. Tudni akarom, hogyan él most tortúra. Megírhatná akár a vulkán alatt, az egy tiszta nő, vagy a hang és a téboly modern változatát nem számítana. Nekik akkor is csak tortúra kellene. Tortúra, és megint csak tortúra. Nehezen követhető. A fiú nem olyan érdekes. És ez a sok káromkodós szöveg ismét felszikrázott benne a harag. Dühös volt a nőre, csökönyös tompaságáért, azért, hogy a szószoros értelmében elrabolta őt, és itt tartja fogva, és választásra kényszeríti, hogy vagy szutykos vizet iszik a felmosóvödörből, vagy elszenvedi összezúzott lábszára minden kínját. És végül, tetejébe, még olyan arcátlan, hogy bírálni meri a legjobb könyvet, amelyet valaha írt. Ostoba liba, azt a kábetűs, seprűnyeles anyádat, mondta ki hangosan, és hirtelen megkönnyebbült, mint aki ismét magára talált, noha tudta, hogy lázadása kicsinyes és szánalmasan értelmetlen. A nő az istálóban volt, ahonnan nem hallhatta őt, a széthasadozott cölöpöket pedig épp jótékonyan ellepte a dagály. És mégis. Eszébe jutott, ahogyan Annie bejött, és a kapszulákkal zsarolta ki az engedélyt a száguldó autók elolvasásához. Érezte, ahogy a szégyen és a megaláztatás forrósága elönti arcát, de ez az érzés most őszinte dűvel keveredett, és a dű kósza szikrából parányi, rejtett lángá hízott. Még soha senkinek sem mutatta meg egyetlen kéziratát sem újraolvasás és átképelés előtt. Soha. Még Bryce-nak, az ügynökének sem. Hiszen még csak... Gondolatmenete egy pillanatra megszakadt. Távolról tehénbőgést hallott. Hiszen még csak másolatot sem készített, amíg a második változat is meg nem született. A száguldó autók kézirata, amely most Annie Wilkes birtokában van, valójában az egyetlen példány a kerekvilágon. Még a jegyzeteit is elégette. 2 év kemény munkája, de Annie Wilkesnek nem tetszik, és Annie Wilkes őrült. Neki tortúra tetszik, ő tortúrát szereti, nem pedig a mocskos szájú kis digó autótolvajt a spanyol Harlemből. Eszébe jutott, hogy azt gondolta, hajtogas papírcsákót a kézirat lapjaiból, ha kedvet tartja, csak könyörgök. Ismét feltámadt benne a harag és a megaláztatás, és válaszképpen megdobbant lábszárában az első tompa lüktetés. Igen, a munka. A munka adta büszkeség, sőt, a munka egész értéke. Mindez ködös ánykép sorozattá fakult, valahányszor a fájdalom felerősödött. És ettől, hogy ezt tette vele, hogy ezt megtehette, holott felnőtt élete javarészében úgy gondolta, hogy személyiségét legpontosabban az író szó fejezi ki. Ettől vált Annie Wilkes szörnyeteggé, akitől Paul mindenáron szabadulni akart. Mert Annie Wilkes valóban bálvány, és ha netán őt magát nem ölné is meg, megölheti azt, ami lényének legbelső lényege. Most a disznó izgatott visítását hallotta. Annie feltételezte, hogy ő megsértődik, holott ellenkezőleg. Úgy vélte, a tortúra név kiválóan illik egy kocához. Visszaemlékezett, ahogy Annie utánozta az állatot. Felső ajkát összecsücsörítette, és felhúzta az orrához, arca, mintha lelapadt volna, és egy pillanatig valóban sertésre emlékeztetett. Quick, quick, ruff, ruff, ruff. Az istálóból idáig ért a hangja. Cóca, 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 ne! Paul hátradőlt az ágyban, Karjával eltakarta szemét, és igyekezett dühét ébren tartani, mert a dűtől bátornak érezte magát. A bátor férfi képes gondolkodni, csak a gyáva hunja be a szemét. Itt egy nő, aki valaha ápolónő volt, ebben nem kételkedett. Vajon még mindig űzi a mesterségét? Nem, hiszen nem jár munkába. Ugyan miért hagyta abba? A válasz kézenfekvőnek tűnt. Nincs ki mind a négy kereke, vagy legalábbis kilazultak a csavarok. És ha ő még a fájdalom kötfájtlán át is rájött a titkára, akkor munkatársai szemét sem kerülhette el. Paul azóta megtudott egyet mást, amiből megítélhette, mennyire nincsenek helyükön azok a bizonyos kerekek. Kicibált egy embert a kocsi roncsai közül, és nem a rendőrséget vagy a mentőket hívja, hanem elhelyezi a vendégszobájában, infúziós készüléket rögzít a karjához, és teletömi gyógyszerrel annyira, hogy legalább egy ízben légzési nehézségei lettek, ahogyan a nő szakszerűen nevezte. Paul itt létét nem árult el senkinek, s ha eddig hallgatott, akkor hallgatni fog ezután is. Vajon ugyanígy viselkedett volna akkor is, ha a kocsi alatt holmi Job Lowra lel Kokomó városából? Paul úgy vélte semmiképpen. Őt azért tartotta magánál, mert Paul Sheldonnak hívják, enni pedig... Az én első számú rajongóm, mormolta Paul, és ismét eltakarta a szemét. A sötétségből szörnyű emlék bontakozott ki. Egyszer a mamája elvitte a bostoni állatkertbe,